Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Venezuela teljes nevén a venezuelai Bolívar köztársaság Dél-Amerika északi részén terül el. Északon a Karib-tenger, illetve az Atlanti-óceán határolja, délen Brazília, keleten a Guyanai köztársaság, nyugaton pedig Kolumbia a szomszédja. Fővárosa, közigazgatási, gazdasági és kulturális központja az 5 milliós Caracas, a világ harmadik legveszélyesebb városa, ahol évente 100 ezer emberre 120 gyilkosság jut. Bár az olajon kívül Venezuela rengeteg természeti kincsel rendelkezik, az ország egész gazdaságát és exportjának nagy részét a kőolajra alapozza. Az export értékének mintegy 4/5-ét a nyersolaj, a finomított olajtermékek és a földgáz szolgáltatják. Az elmúlt években folyamatosan csökkenő olajár és az inkompetens kormányzás Venezuelát mára válságba sodorta. Hatalmas az áruhiány, az infláció 3-számjegyű, egyes számítások szerint a 200%-ot is meghaladja. Idén a GDP 10%-kal esik vissza, és a munkanélküliség több mint 18%-os. Venezuelában a hétvégén az ellenzék biztos győzelmet aratott a parlamenti választásokon. De mi változhat a dél-amerikai országban? A következő percekben erről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Sokak szerint új korszak kezdődik Venezuelában, miután a jobboldali ellenzék biztos győzelmet aratott hétvégén a parlamenti választásokon. Mások meg azt mondják, hogy a jelenlegi elnök jogköre még mindig elég erős ahhoz, hogy ne legyen itt változás. Mi az igazság? Lesz-e változás Venezuelában, vagy nem? A vonalban van Tóth Tamás, a Latino Egyesület főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Azt hiszem, ez az a furcsa helyzet, amikor tulajdonképpen mindkét állítás igaz. Az első bizonyosan lesz változás. Tulajdonképpen a venezuelai politikai változások bármilyen furcsa, a valamikori Chávez elnök miatt kezdődtek, és az ő halála miatt jutott tulajdonképpen már akkor egy olyan pontra, ahol a külső szemlélő számára világossá vált, hogy Chávez nélkül azt, amit Venezuelában Chávizmónak, tehát Chávizmusnak hívnak, azt nem lehet folytatni, még akkor sem, hogyha Chávez a helyettesét, Nicolás Maduro tette meg elnöknek, és Maduro tulajdonképpen bár csak egy paraszthajszállal, de meg is nyerte a Chávez halála miatt kiírt elnökválasztásokat. De világos volt, hogy Chávez nélkül a chávizmus, amely tulajdonképpen Venezuelán túl tekintett, szerette volna ezt a fajta politikai, gazdasági rendszert, vagy akár nevezzük ideológiának megteremteni Latin-Amerika nagy részén, és azért néhány államban sikeres fejleményei is voltak, tehát néhány közép-amerikai államban, vagy akkor Paraguayban, Ecuadorban nagyon hasonló politikai nézeteket valló és Chávez szövetségesének számító vezetők voltak. De Chávez halálával azért alapvetően megbomlott valami, és nem csak azért, mert Nicolás Maduro egy kifejezetten szegény sorból buszvezetőként kezdte, szegény családból származó szakszervezeti vezetőként lett Chávez helyettese, hanem mert nem volt meg az a karizmája, ami Cháveznak már megvolt. Ugyanakkor megpróbálta folytatni Chávez politikáját, amely Chávez nélkül lehetetlen volt. Tehát mindenféleképpen lesz változás, főleg most, amikor az ellenzék, akárhogy is nézzük, fényes diadalt aratott a legutolsó parlamenti választásokon.
Na akkor menjünk egy picit vissza, mert ugye az sem véletlen, hogy ekkora győzelmet tudott aratni az ellenzék, mert hogy gazdaságilag Venezuela, hát mondhatni, hogy romokban hever. Egy alapvetően olajra, földgázra alapozott gazdasággal, és igazából én erről is beszélgetnék önnel, hogy egy ekkora olajvagyonon ülve hogy nem tudott Venezuela tartalékokat képezni, kicsit modernizálódni. Erről is maga a chávizmus tehet?
Tulajdonképpen igen. Ugye a statisztikák a világban változnak, meg a világ ismert olajkészlete is úgy változik, hogy éppen mennyit is fennek és mennyit fedeznek fel. De 2011-12 körül napvilágot látott egy olyan hír, amely szerint Venezuela rendelkezett akkor a világ ismert, vagy mondjuk úgy bizonyítottan legnagyobb olajkészletével, ez 300 milliárd hordót jelentett, 296-ot, tehát gyakorlatilag 300-at. Ez nagyobb volt akkor, mint Szaúd-Arábiáé. Tulajdonképpen Venezuela az olajra építkezve a 1970-es évek olajrobbanása nyomán nagyon jelentős bevételekre tett szert, és akkor meg is indult egy fejlődés az országban, egy gazdasági fejlődés, amely párosult nagyon jelentős szociális beruházásokkal. amelyeket azonban a 80-as években megkezdődött olajáresés miatt nem lehetett volna igazából fenntartani, ezért viszont már akkor olyan politikai árat kellett volna fizetni, amely az akkor hatalmon lévő politikai vereségét jelentette volna, így hát Latin-Amerikában a populizmusnak van némi hagyománya. Senki nem lépte meg azokat a gazdasági intézkedéseket, amelyek akkor kellettek volna, és anélkül, hogy a részletekbe elmerülnénk, tulajdonképpen ez vezetett oda, hogy a 90-es évek fordulójára a venezuelai gazdaság már akkor elég rossz állapotban volt, magas inflációval, reálbérveszteséggel párosult egy politikai korrupció is, és tulajdonképpen ez teremtette meg a valamikori Chávez elnök hatalomba jutásának a lehetőségét. Egy olyan országban, ahol a GDP 50%-a az olajiparból származik, de az exportnak a 95%-a származik az olajiparból, és egy olyan országban, ahol ma mondanék még két számot, tehát 2015-öt Venezuela vélhetően 200% fölötti inflációval és egy majdnem 10%-ot elérő GDP visszaeséssel fejezi be, amivel hát negatív bajnok az egész latin-amerikai régióban.
És hát ugye ott van még a rettenetes közbiztonság, bár az egyébként a szegénységgel nagyon erősen összefügg. Úgyhogy most akkor föl van adva az ellenzéknek, vagy most már lassan kormánypártnak, hogy rendet rakjon. Mekkora esélyük van arra, hogy bármit is tegyenek?
Szerintem itt is egy picit hosszabban kell válaszolni, hogy az amerikai kontinensen lévő államok alapvetően elnöki köztársaságok, ezt jól ismerjük az Egyesült Államokban, ahol Obama hatalma igen jelentős. A rádióhallgató, hogyha ezt most Venezuelára alkalmazza, nagyjából ugyanez a helyzet, illetve annyival még idézőjelben jobb az elnök számára, hogy már ugott Chávez valamikor elnök, majd utódja Nicolás Maduro is különleges jogosítványokat kapott az akkor még vele baráti viszonyban álló parlamenttől, ami azt jelentette, hogy az elnök a parlament megkérdezése nélkül hozhatott jogszabályokat, ezzel élt is egyébként. Hát ennek most vége van. Nem lehet egészen pontosan látni ma még, hogy az ellenzéknek sikerült-e megszerezni az egyébként 167 tagú venezuelai, ma már egykamarás parlament helyeinek a kétharmadát. Van rá esély, hogy igen, különböző számok látnak ma még napvilágot a hivatalos választási szervek részéről, illetve az ellenzék részéről. Nagyjából azt lehet mondani, hogy olyan 110 körül van most biztosan már az ellenzéki mandátumok száma, tehát 1-2 hiányzik ahhoz, hogy a kétharmad is meglegyen, ami azért nagyon fontos. Amennyiben megvan a kétharmaduk, akkor hiába elnöki köztársaság Venezuela, már meg lehet vonni Nicolás Maduro elnöktől a különleges törvénykezés jogosítványait, különböző bizalmatlansági eljárásokat lehet kezdeményezni az érvényben lévő venezuelai jogszabályok iránt az alelnök vagy a miniszterek ellen, illetve is talán ez a legfontosabb, az elnöki mandátum fordulóján a venezuelai alkotmány lehetőséget nyújt arra, hogy amennyiben 111 képviselő ezt indítványozza, akkor országos népszavazást lehet kiírni az elnök hatalomban tartásáról vagy menesztéséről. Ez a legfontosabb célja egyébként ma a parlamenti választásokon győztes ellenzéknek, tehát Nicolás Maduro elnök visszahívása, illetve a másik hasonlóan fontos célja az, hogy a politikailag tényleg felborult rossz közbiztonsággal, politikai bűnözéssel rendelkező Venezuelában az elmúlt időszakban jó néhányan kerültek abba a kategóriába, amit a demokratikus Európába politikai foglyoknak neveznénk. Ezeknek a politikai foglyoknak a szabadon bocsátása az ellenzék másik legfontosabb célja.
Tehát akkor ennek fényében van némi esély arra elméletileg, hogy kicsit megnyessék az elnöki hatalmat, viszont ilyen gazdasági háttér mellett, illetve ilyen alacsony olajárak mellett milyen esély van arra, mert ugye hát addig is el kell jutni, hogy leváltsák az elnököt, és bár hivatkozhatnak rá, hogy attól lett még rosszabb, hogy ő még mindig hatalmon van, hát ez egy ilyen nagyon kettős élő győzelem lenne.
Igen, a gazdasági nehézségeket az olajár esése mellett, vagy a gazdasági nehézségekhez jelentősen hozzájárult az a bizalmatlansága, mert a külföld, és nevezzük a nevén élükön az Egyesült Államokkal, Chávez tevékenységének kezdete óta tanúsított Venezuela iránt, ezt megörökölte a Maduro rendszer is, és ha őszinték akarunk lenni, akkor azt kell mondani, hogy az Egyesült Államok bizalmatlanságának volt is alapja, hiszen különböző pénzügyi monetáris mahinációkkal olyan pénzügyi rendszert, olyan valutarendszer, többes valutarendszert hoztak létre, amelynek nyomán, hogyha egy külföldi befektető például ki akarta volna vinni a meglévő vagyonát az országból, akkor egy nagyon kedvezőtlen árfolyamon lett volna köteles átváltani. Ezt így próbálták megakadályozni azt, hogy a tőke kivonuljon Venezuelából, ugyanakkor nyilvánvalóan adminisztratív eszközökkel ezt nem lehet végérvényesen megakadályozni, ekkor leépítették a termelést, elbocsátották az alkalmazottakat, tehát egyfajta gazdasági káosz felé ment az ország már a monetáris intézkedések miatt, ehhez párosultak azok a társadalompolitikai intézkedések, amelyeket az olajbevételeknek kellett volna fedezni, úgy Chávez-nek, mint Maduro népszerűségének az alapját az adta meg, és ezt viszont ismerjük el, kétség kívül nagyon jelentős szociális beruházásai voltak az oktatásban, az egészségügyben, még ha ez ma már nem is érezhető, hiszen a rendszer nagyon-nagyon döledezik, de mégis nagyon sok szegény embernek valós segítséget nyújtott, úgyhogy nem volt miből. Ez eredményezte az államháztartás rendkívüli hiányát, és amit az olajáresések még tovább fokoztak, erre egyfajta politikai keményítés volt a válasz, és egyfajta ilyen ördögi körré vált az egész politikai folyamat, ami már jól látszott akkor, amikor 2013-ban a Chávez elnök halála után tartott elnökválasztáson Maduro, ahogy mondta, az előbb fogalmaztam, egy paraszthajszállal nyert az ellenzék akkori jelöltje Enrique Capriles ellen. Úgy kell elképzelni, hogy 50 egész valahány tized volt Maduro szavazatai, a Maduro-ra adott szavazatok száma, és 49 egész valamennyi az Enrique Capriles-re. Hát ez a folyamat ment tovább, és 2015 végére jutott oda a parlamenti választásokon, hogy ma az ellenzék kapta a választáson megjelent választópolgárok mintegy 64%-ának a szavazatát, míg a jelenlegi kormányerők kb. 30-32%-ot szereztek.
Tehát akkor a következő elnökválasztáson nagy valószínűséggel új elnöke is lesz Venezuelának. Ez a mondat mennyire állja meg a helyét?
Ez a politikai jóslás kategóriája lenne. Az bizonyos, amit mondtam, hogy amennyiben megvan az a kétharmad, megvan az a 111 mandátum, akkor ez a demokratikus ellenzéki kerekasztal néven létrejött politikai formáció, főleg amennyiben addig együtt tudja tartani a benne csoportosult különböző erőket, megkísérli azt, hogy Madurót eltávolítsa a hatalomból. Amennyiben ez megtörténik, akkor nagy valószínűséggel ugye elnökválasztást írnak ki, feltehetően arra is kísérletet tesznek, hogy alkotmányozó nemzetgyűlést hívjanak össze, új alkotmánya legyen az országnak. Tehát abban bizonyos vagyok, hogy jelentős politikai változások előtt állhat Venezuela, de ez azért egy állhat, hiszen a jelen pillanatban az elnöki hatalom még Maduro elnök kezében van, Maduro elnöknek azért reális támogatottsága van az országban, és nem véletlen az, hogy úgy az Európai Unió vezetői, mint meghatározó latin-amerikai országok, illetve latin-amerikai integrációs szervezetek arra hívták fel Maduro figyelmét, hogy tartsa be a demokratikus játékszabályokat, tartsa tiszteletben a választások eredményét, amelyre épülve Venezuelában nagyon sokfajta politikai fejlődés képzelhető el a következő hónapokban vagy években.
Ön szerint egyébként a hatalmával visszaélhet, vagy vélhetően vissza fog élni Maduro elnök? Arra gondolok, hogy ugye Dél-Amerikában az nem is ritka, hogy katonai puccshoz folyamodnak a hatalmuk megtartása vagy megszerzése érdekében emberek.
Igazán nem akarok kitérni a kérdés elől, de azért itt rendet kell teremtenünk, tehát nem csak Magyarországon, de itt bizonyosan él egy rossz kép Latin-Amerikáról, ahol a katonák vannak hatalmon, és visszaélnek az emberi jogokkal, és elhurcolják az embereket, és szó volt egy olyan korszak a Latin-Amerikának, amikor ez több országra jellemző volt, akár Közép-Amerikában, akár Dél-Amerika néhány államában, de ez a múlt, az argentin katonai diktatúra, a Pinochet-féle diktatúra, a brazil katonai vezetés, ezek már mind a múlt homályába vesztek, és ma Latin-Amerika egy döntő többségében demokratikus, kiépített intézményrendszerrel rendelkező térség, ahol egyébként olyan mechanizmusok is vannak, és itt akkor rátérek a konkrét kérdésre, amelyek nagyon-nagyon nehezen teszik azt elfogadhatóvá, hogy egy államban akár az első számú vezető visszaéljen a hatalmával, ahogy ön fogalmazott. Erre voltak a közelmúltban példák.
Nem akarom ebbe folytani a szót, de hát idén tavasszal a választásokra készülve pont Maduro elnök börtönbe záratott ellenzékieket, sőt, hát pont idén tavasszal szavaztatott meg magának olyan extra jogköröket, talán éppen félve a választási eredményektől, amelyek bebetonozhatják, akkor ettől már csak egy lépés választja el, hogy egy kicsit keményebben lépjen fel.
Mindez igaz, amit mond, és tényleg nem akarok a politikai jóslás kategóriájába esni, de úgy gondolom, hogy mégsem fog megtörténni, amelynek persze a teljes valószínűséget nem lehet kizárni, de mondok néhány konkrétumot. Mauricio Macri megválasztott argentin elnök első külföldi útja Brazíliába vezetett, ahol a brazil elnökasszonnyal részletesen áttárgyalták Venezuelát, még a választások előtt, és ennek eredményeként a brazil külügyminisztérium egy nagyon határozott hangú levelet küldött a venezuelai elnöknek, amelyben egészen pontosan leírták, hogy mi az, amit elfogadhatónak tartanak, és mi az, amit nem. De említhetném azt is, hogy a venezuelai fegyveres erők egy részének nyomására, vagy mondjuk azt rábeszélésére, maga a venezuelai honvédelmi miniszter nyilatkozott úgy a választások előtt, hogy bármi is lesz a választások eredménye, a fegyveres erők az alkotmány garantálójaként ki fognak állni amellett, hogy ezt tiszteletben tartsák. Az Amerikai Államok Szervezetének a főtitkára szintén figyelmeztetést küldött még a választások előtt, a választásokat követően a külföldről, úgy Latin Amerikából, mint az Európai Unió meghatározó államaiból érkezett üdvözletekben, ott volt szintén az a burkolt intelem, hogy mindezek az államok a demokrácia abszolút fenntartását és a választási eredmények tiszteletben tartását várják el a venezuelai politikai vezetéstől. Úgy gondolom, olyan légüres térbe, annyira kitaszítottságba kerülne Venezuela, amennyiben Nicolás Maduro elnök bármilyen nem demokratikus lépést tenne a választások után, hogy ez feltehetően arra fogja intézni az elnököt, hogy ez ne forduljon meg a fejében.
És egyébként az ő származása, ugye itt is beszéltünk róla, hogy ő igen szegény sorból jön, az is lehet erre valamiféle garancia, tehát akár együttműködve az ellenzékkel, vagy hát most már nem feltétlenül az ellenzékkel, hanem a mostani győztes erőkkel együttműködik abban, hogy fellendülhessen Venezuela?
Ez már igazán a politikai jóslás kategóriája. Erről annyit tudok mondani, hogy a venezuelai társadalom sajnos annyira megosztottá vált az elmúlt időkben a Chávez elnök, illetve utódja Nicolás Maduro mellett kiállók, illetve azzal szembefordulók mellett, hogy úgy gondolom, ahhoz, hogy egy ilyenfajta politikai kiegyezés történjen a politikai erők között, amelyek aztán hozzájárulhatnak a gazdasági fellendüléshez, az mindenféleképpen hosszabb időre lesz szükség Venezuelában.
Tehát akkor ez a forgatókönyv ön szerint a leginkább elképzelhetetlen?
Legfeljebb csak hosszabb távon.
Akkor nézzük a gazdasági lehetőségeket. Az olajon kívül milyen lehetőségei vannak még az országnak? Én arra gondolok, hogy tulajdonképpen, ha összehasonlítom azokkal mondjuk arab olajállamokkal, ahol gyakorlatilag az olajon kívül semmiféle természeti kincs nincs. Homok van, esetleg tenger. Ehhez képest mondhatni azt, hogy Venezuela maga egy kis földi paradicsom. Milyen esély van arra, hogy ott más gazdasági terület is fejlődjön? Illetve mi az oka annak, hogy nem fejlődik?
Általában ugye az olaj együtt jár a földgázzal, bár nem nagyon jelentősek az ismert földgáztartalékok az utóbbi időben, ezek feltárt száma is növekszik Venezuelában. Ezen kívül az ország többfajta ércben, bauxitban, vasércben, de gyémántban is gazdag. Ott van az őserdő, ami ugye csodálatos minőségű, jól értékesíthető fát, növényeket ad. A mezőgazdaság, amiben megfelelően lenne menedzselve a megfelelő kedvező természeti adottságok mellett, azt hiszem, hogy szintén egy olyan terület lenne, amely jelentősen hozzájárulhatna a bruttó nemzeti termékhez. Ott van a tenger, a halászat, a közlekedés, az olajiparra épülő szolgáltatások, vagy említhetném például a vízi energiát, amelyből szintén nagyon jelentős tartalékok vannak. Tehát Venezuelában vannak alternatív lehetőségek az olaj mellett. Azt, hogy mennyire lehet ma így Közép-Európából bátorítani az esetleges bátor vállalkozókat arra, hogy szétnézzenek Venezuelában, ez valószínűleg annak a függvénye, hogy mennyiben fog politikailag konszolidálódni az ország, hiszen amiért mindezeket nem lehetett kihasználni vagy felhasználni, amit említettem, az pontosan az a fajta politikai bizonytalanság és az a gazdasági káosz, ami az elmúlt években Venezuelát jellemezte.
Egyébként az, hogyha megindul egy ilyen demokratikus változás, és talán Amerika baráttá válik Venezuela, ez hozhat-e magával például egy segítséget az Egyesült Államoktól, hiszen azért ezer szárral kötődnek mindenképpen, ha csak azt nézzük, hogy például az exportnak a 35%-a az Egyesült Államok felé irányul, és majdnem 30% az USA importarány a venezuelai gazdaságban. Tehát valószínű, hogy ha akarna az Egyesült Államok segíteni, akkor nagyon tudna ebben a folyamatban.
Ez kétségkívül így van. Az Amerikai Egyesült Államok még most a nem éppen baráti politikai viszonyban is a venezuelai olaj legnagyobb felvásárlója volt, amelyet is itt még egy zárójelet tegyünk azért, hogy megértsük Venezuela a gazdasági problémáit. Venezuela politikai célra is alkalmazott, és kifejezetten diszkont árakon ajánlott fel elsősorban Kubának és más közép-amerikai és karibi államoknak egyfajta speciális fizetési mechanizmussal, tehát itt tovább nőttek azok a kiesések, amelyek az olajértékesítésből nem futottak be az állam kasszába. De visszatérve az USA-ra, igen, tehát feltehetően minden bizonnyal javulni fog Venezuela és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata. Ugyanakkor azt azért látnunk kell, hogy a latin-amerikai államokban beindult különféle integrációs mechanizmusok már kicsúcsosodtak egy olyan szervezetben, amelynek az amerikai kontinensnek csak két országa nem tagja, ez az USA és Kanada. Működő, képes gazdasági mechanizmus például a Mercosur, amelynek meghatározó ereje Brazília. Brazília 8,5 millió négyzetkilométeres, majd 200 milliós állam, vagy Argentína, ahol most szintén új elnök kezdi meg, éppen holnap után egyébként a mandátumát, Mauricio Macri egy a jobboldal jelöltje, aki szintén kifejezetten nyitni kíván a világ felé, ebbe bele kell érteni az Amerikai Egyesült Államokat és bele kell érteni az Európai Uniót. Tehát Venezuela egyfajta bonyolult, de a világ felé nyitó és belülről egyre inkább összetartó, egyre koherensebb Latin-Amerikában fogja magát találni, ahol én bízom benne, hogy ez az egyébként nagyon szimpatikus és nagyon szép ország visszatér majd úgy a konszolidált demokrácia, mint a gazdasági stabilitás útjára.
Tóth Tamás, a Latimo Egyesület főtitkára, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.